Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Úr, és boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem nékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, hálás a szívünk azért, hogy a te kegyelmedből házadba jöhettünk. Köszönjük neked, hogy te mindig hamarabb vagy itt, mint ahogy mi itt vagyunk. Köszönjük neked, hogy te tudod leginkább, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, ami az ő szájából származik. Köszönjük, hogy mindig készítesz nekünk szádból származó szót, hogy élhessünk. Kérünk most téged, hogy hadd halljunk most ilyen szót, amit nem emberek mondanak nekünk, hanem te mondasz nekünk. Köszönjük, hogy a te ígéd az lélek és élet, és köszönjük, hogy valóban táplálék, megtölti, megelégíti a szívünket, megeleveníti halandó testünket is. Így imádkozunk, édesatyánk, hogy ma este is legyen szent a te beszéded a mi szívünk számára. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd kiránk, kegyelmeddel minket segélj, az egy igazságra vezérj. Nyisd meg szánkat háladásra, készíts szívünk buzgóságra, hitünk s értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed, míg len éneklünk mennyékben. Édesatyánk, oda készülünk, kérünk, hogy adj kóstolót a te mennyei Isten tiszteletedből, és adj örömet már előre a szívünkben, hogy mi is ott lehetünk majd egykor. Amen. Kedves testvérek, Isten igéit ma a Jelenések könyve 7. részéből olvasom. A bibliaolvasó kalauz szerint napig ez a rész, nem a teljes fejezetet, hanem a 7. rész 9. versétől a 17. versig terjedő szakaszt. Azután látám, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltanak nagy szóval mondván, az ídvesség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arcra borultak, és imádták az Istent. Ezt mondván, ámen, és áldás, és dicsőség, és bölcsesség, és hálaadás, és tisztesség, és hatalom, és erő a mi Istenünknek, mindörökkön örökké, ámen. Akkor felelt egy a vének közül, és mondta nekem, ezek, akik a fehér ruhába vannak öltözve, kik ők és honnan jöttek? És mondék néki, Uram, te tudod. És ezt mondta nékem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi széken ül, kiterjeszti sátorát felettük. Nem éheznek többé, sem nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemükről minden könnyet. Amen. Azt gondolom, hogy gyakorlott ige hallgatók lévén a testvérek azonnal helyére tették az üdv történet eseményei közül, vagy közé ezt az epizódot. Jézus Krisztus második eljövetele után vagyunk már, amikor bele kukucskálhatunk a mennyei Isten tiszteletbe. Annyit talán összefoglalásul hadd mondjunk el erről az időszakról, meg általában is üdvtervéről, hogy Jézus Krisztus két eljövetele gyakorlatilag három részre osztja a világtörténelmet. Az első advent az a teremtéstől az Úr Jézus születéséig tart. Ez a törvény időszaka. Ezután jön a hitnek az időszaka, és aztán utána pedig Jézus Krisztus feltámadásától az ő második eljöveteléig az a várakozásnak az ideje, a második advent ideje, és aztán következik majd a látás időszaka, amikor meglátjuk őt úgy, amint van. Testvérek, aki a Biblián tájékozódik, az várja az ő visszajövetelét, az ő eljövetelét, és nem ennek a világnak a végét várjuk, hanem ennek a gonosz világnak a végét. Tehát nem a világ végét várjuk, hanem ennek a gonosz világnak a végét. Azt mondja az ige, hogy új eget és új földet várunk, amelyikben igazság lakozik. Ebben a mostaniban nem lakik igazság, és ettől szenvedünk is eleget, De erre legyünk berendezkedve, és ennek a várakozásában éljünk, hogy új eget és új földet fog Isten teremteni. Ha egy picit elképzeljük, vagy belegondolunk, nem igazán tudjuk emberi fogalmakkal megragadni azt, hogy milyen lesz ez a találkozás. Van egy ifjúsági ének is, ami erről szól, hogy nem tudom, hogy leszek majd ott, mit érzek majd akkor. Talán táncolni fogok, talán térdre esek. Talán motyogni fogok néhány szót, néhány keresetlen mondatot, mert nem tudom kifejezni, amit látok. De az biztos, hogy azt fogom tapasztalni, hogy érdemes volt. Az a találkozás mindent igazol majd. Meglátom majd a szememmel, hogy minden úgy volt, ahogyan Isten mondta. Megértem majd, hogy nem volt a szavaiban semmi túlzás. Megértem, hogy a Biblia igazsága teljes volt. Örömünnep lesz. Ott leszek, és aki rész szerint ismertem addig, most kedves ismerősként köszönhetem azokat, akik szintén rész szerint ismertek, és aztán nem rész szerint ismerünk már, hanem meglátjuk Istent úgy, ahogy van. Új testbe öltözötten, üdvbe öltözötten, olyan testben, amin olyan szemünk lesz, hogy Istent is megláthatjuk úgy, ahogyan ő valóságában van. Sok-sok kérdés feszegeti ebben a témában az embereket. Az első az, hogy mikor, aztán hogyan, aztán miért. Az, hogy a mikort megállapítgassuk, vagy a mikoron törjük a fejünket, vagy számítgassunk, arról nagyon határozottan lebeszél bennünket Isten igéje. Arról a napról és óráról senki sem tud. Aztán egy másik igében azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, amiket az Isten a maga hatalmába rendelt. Nekünk két dolgunk van, ezt is Jézus Krisztus mondja ki, az első az, hogy készek legyetek. Ne számítgassuk az ő második eljövetelét, hanem számoljunk vele, hogy bármikor bekövetkezhet is legyünk készen. A másik pedig, amikor a tanítványoknak azt mondja, ki szintén ebben a témában kérdezősködnek, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön rátok, és az a dolgotok, hogy lesztek nékem tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában és a föld végső határáit. Ti ezzel foglalkozatok, ez a ti dolgotok, és az, hogy mikor jön Jézus Krisztus második eljövetele, az teljesen Isten szuverén hatalmában van. Megszégyenül minden számítgatás, eddig is megszégyenült a történelemben minden számítgatás. Azt tudjuk azonban a Máté 4-ből, hogy Isten ad jeleket, ad bizonyos jeleket arra nézve, hogy el ne felejtsük a készülést, és el ne felejtsük azt, hogy ő jön. Hallotok majd háborúk híreiről, ezt mondja az Úr Jézus. Természeti katasztrófákról, csapásokról, mindenhonnan. És nagyon nehéz most nem párhuzamot vonni azok között a dolgok között, amik történnek, és amiket hallunk nap, mint nap katasztrófa ügyben. Aztán azt mondja az Úr Jézus erről az időszakról, hogy a hitetlenség megnövekszik. A hívők száma csökken. A szeretet sokakban meghidegül, tehát még azokban is, akikben egyébként volt. Aztán ilyet olvasunk, vagy erről tudunk, hogy nagy szellemi zűrzavar és káosz lesz abban az időben, és ezt is tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon nehéz már kiigazodni a dolgok között. Olyan nagy sötétség támad, hogy az ördög igyekszik a hívőket is megtéveszteni, ha lehet őket is összezavarni. Most vannak jelei az ő második eljövetelének, de ez akkor sem jogosít fel bennünket semmiféle pontos számítgatásra. Amikor majd minden néphez eljut az Isten beszéde, mert hogy minden népből lesznek ott majd a királyi trón körül, akkor érkezik ő el. A hogyanról is ad azért néhány információt Jézus Krisztus. Azt mondja, hogy mint ahogy a villámlás elhat az ég egyik szélétől a másikig, úgy jön el. A villámlásnak pedig az a sajátja, hogy nem lehet nem észrevenni. Arra fölkapjuk a fejünket, az látszik az ég egyik szélétől a másikig. Tehát látható módon, világosan, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá lesz, hogy mi történik. Aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy váratlanul, nem fogja bejelenteni előre, hanem mint a tolvaj éjszaka. Amikor meg se gondolják, akkor egyszer csak ott van. A hogyanról megtudjuk még, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel jön Jézus Krisztus. Az első eljövetele nem így volt. Az első eljövetelében nem látszott annyira az ő nagy hatalma és dicsősége. Egészen egyszerűen kicsi, megvetett módon jött el. Néhány ember tudta csak, hogy érkezik, nem várták piros szőnyeggel, nem várták küldöttségek. Az ő eljövetelében, az első eljövetelében is csak azok ismerték föl, hogy kicsoda ő, akiknek Isten megnyitotta a szemeit. A második azonban olyan lesz, hogy mindenkit érdet hajt majd. Mennyeiek, földiek, akik hittek, s akik nem hittek egyaránt. És a harmadik feszegető kérdés ebben a második eljövetel dologban, hogy miért is jön. Eljön azért, hogy kiszabadítson minket ebből a jelenleg való világból, magához vegye az övét, és úgy olvastuk itt nagyon szépen a jelenések könyvében, hogy sátorát föléjük terjeszte, hogy az ő hajlékába bevigye, az ő védelmébe vegye, az ő végső védelmébe és az ő közelségébe emelje őket. Ez az célja, ez egyik célja az eljövetelének, a másik pedig az, hogy ítéljen élők is voltak fölött. Olyan furcsa, hogy kétféle végletbe szokott csúszni az ember. Az egyik véglet az, hogy elfelejtjük azt, hogy ítélni jön. Mint hogyha a bűn nem lenne olyan sarkos, vaskos valóság, mint hogyha megfúgulni látszana az Isten, mint hogyha a túlzott türelmével, meg hogy annyira elnéző, meg hogy úgy elhatalmasodik a bűn a földön, mintha már nem kéne annyira komolyan venni. A másik véglet pedig, amikor azt a rettenetes, kárhozatos időszakot látnánk a végítéletben, és nem látnánk Isten irgalmát, amelyikkel magához veszi az övéit. Most azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak nem jelent örömet feltétlenül az ítélet. De testvérek, gondoljatok abba bele, hogy neki adja Isten mégis az ítéletet, aki maga is elszenvedte az ítéletet. Ő egyedül méltó és jogos arra, hogy ítéletet tartson, hiszen ő mindnyájunk ítéletét magára vette. És mindent megtett, mindaddig, amíg ő ítélni jön, folyamatosan mindent azért tesz, hogy ne menjünk ítéletre, hanem átmenjünk a halálból az életbe. És figyeljétek az ő földi szolgálatát, amikor őt rá akarják venni, hogy csinálj már rendet, csap már oda. Akkor is lebeszéli ezeket az embereket, visszafogja őket, a tanítványok haragját is, és azt mondja, hogy még nem jött el az ítéletnek az ideje. Nem azért jött az embernek fia, elsősorban, hogy lecsapjon, hanem arra, hogy kegyelmet hirdessen. Tehát elegendő időt ad az ítélő bíró arra, hogy megtérjünk, mert egyelőre folyamatosan, napról napra, óráról órára védő ügyvédünk Isten előtt, és dolgozik azon, hogy immár ne menjünk ítéletre, hanem átmenjünk halálból az életbe. Most ennyit csak úgy általánosságban arról az ő második eljöveteléről, és most nézzük azt, hogyha belepillantunk ebbe a mennyei Isten tiszteletbe, hogy mit látunk. Nagyon-nagyon szépségesek a képek. Nekem feltűnt, amikor olvastam, hogy úgy körbejárja, mintha a kamera körbejárná ezt a fényességes, gyöngyházfényű kupolás, csúnya szó az, hogy termet, mert nem igazán teremez, és úgy ráfókuszál azokra a lényekre, a vénekre, az angyalokra, az ott álló sokaságra, akik körbeveszik a királyi széket, de a királyi székre nem mer ráfókuszálni. Hogy néz ki a királyi széken ülő, azt igazából nem tudjuk. Nem látjuk az arcát, nincs róla egy pontos leírás. És ettől még izgalmasabb az egész, és még fenségesebb, hogy nem látjuk arca azt, aki ott ül, de érezzük, hogy az ő szentséges jelenléte mindent betölt. És itt mindenki tele van az ő lényével, és itt minden pillanat, és minden, ami ott van, ami esetleg tárgyszerűsítve megfogalmazható, az minden róla szól, és az ő dicsőségét, arcának a sugarát ragyogja vissza. Nagyon szívesen nézem meg azokat a filmeket, amik Jézus Krisztus életéről szólnak, vagy a földi szakaszáról, és nagy kíváncsisággal szoktam ízekre szedni a rendezők meg az operatőrök munkáját, hogy vajon mennyire sikerül biblikusan ábrázolni őt. És hát vannak végletek, vannak nagyon jók is, és vannak csapnivaló ábrázolások, de van egy, azt hiszem a Ben Hur című filmben való ábrázolás, amiben soha nem mutatja meg a kamera Jézus Krisztus arcát. Soha nem látjuk az arcot, hanem mindig azokat látjuk, akik Jézus körül vannak. És hogy milyen ez a Jézus, azt abból tudjuk, hogy hogyan reagálnak a körülötte levők, hogy milyen az arcuk, hogy mit árul el a szemük, hogy néznek rá. Őt magát Jézus mindig csak úgy sejtjük, hogy ott van, vagy látjuk a vállának egy kis részét hátulról, a ruhája szegélyét, a kezének a mozdulását, de hogy milyen ő, az igazából azt sugározza vissza, hogy hogyan hat azokra az emberekre, akik ott vannak körülötte. És itt is ezt érzem, hogy így hat Isten azokra a lényekre, arra a teremtettségre, arra a világra, az emberekre és angyalokra, akik őt körülveszik. Dicsőséges kép az egész. Hatalmas az az Isten, aki a trónszéken ül. És most nézzük, hogy mit mond el az a bizonyos megszólaló vén a magunk fajtákról. Mert hogy ott leszünk majd Isten országába, amikor bemegyünk, akkor lehet, hogy az angyalok is összecsapják a kezüket, jé, kis Klári is itt van, ütötten, kopottan, plezúrosan, de ott van. és ott leszünk, és akkor a vének is figyelik azt, hogy kik azok, akik jönnek, és milyenek ők, és honnan érkeztek. És azt mondja itt az ige, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették azt a bálány vérében. Nekem most igazából ezen az első részen maradt ott a szívem. Jöttek a nagy nyomorúságból. És ha szabad, akkor egy kicsit lapozzuk már át, hogy miféle nyomorúságokat jár Isten népe ebben a világban. Kell-e nekik ennyi nyomorúságon átmenni? Ha igen, akkor miért? Mire használja ezeket Isten? És hogy álljunk ezekhez a nyomorúságokhoz, a szenvedés kérdéséhez? Hogyha egy globális választ kellene adni a szenvedés kérdésére, mi keresztények azt szoktuk mondani, hogy annak az oka a bűn. Az ős bűn alapvetően az Istentől való elszakadás. És ha azt kérdezzük, hogy mi a szenvedés célja, akkor mi keresztények azt a választ szoktuk adni, hogy a szenvedés célja tulajdonképpen az, hogy haza, Isten országába, az atyai házba hívogasson bennünket. Isten hazahívó szava a szenvedés. No, de hogyha a szenvedés oka a bűn, akkor a hívő emberek, akik megtértek, akik rendezték a bűneiket, azokról miért nem szakad le a szenvedés? Azok miért nem szabadulnak meg ettől a tehertől? A megtérés kérdése miért nem oldja meg a szenvedés problémáját? Van néhány olyan bibliai válasz, amit összegyűjtöttem magamnak, és el szeretném sorolni a testvéreknek. Az első talán az, hogy tudomásul kell vennünk, hogy ehhez a világkorszakhoz egyszerűen hozzátartozik a szenvedés ténye és tapasztalata. Mi megváltattunk, de ez a világ körülöttünk nem változott meg. Mi új életben járunk, de a világ a régi. Mi már az új életnek, Isten országának a szabályai szerint élünk, de ez a világ maradt gyakorlatilag a Sátán uralma, az, ahol az ő sarkát megvetette, és itt az ő játék szabályai szerint mennek alapvetően a dolgok. Azt mondja az ige, hogy ez a világ fohászkodik és nyög, mert hiába valóság alá vettetett. Jaj, de sokszor érezzük ezt, hogy még a fák is nyögnek, a föld is ércé válik a talpunk alatt. Még az állatok is ránk panaszolnak. Az egész teremtettség nyög az ember bűne miatt. És csak az Istennek a nagy kegyelme, hogy még nem robbantottuk szét ezt az egész mindenséget a bűneink miatt. Isten gyermeke is ebben a világban éli tovább az életét, tehát neki is kijut a szenvedésből. A különbség az, hogy ő már Isten kezéből fogadja ezt el, és azzal az igével felcímkézve, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Egyébként nem csak szenvedés a hívő ember élete, azt is mondja az ige, hogy igazság, békesség és Szentlélek által való öröm az, ami a hívők osztály része ebben az életben. Aztán menjünk egy lépéssel tovább, mi okoz még szenvedést a hívő embereknek? Testvérek, azt gondolom az, hogy a hívő emberek szíve sokkal érzékenyebb, mint a nem hívőké. Mi hívő emberek sokkal érzékenyebbek vagyunk mások panaszára, mások fájdalmára. Nyitottabb szemmel járunk ebben a világban, és sokkal inkább észrevesszük azt, ami nem jó. És ez bennünket kínoz. Az újjászületett emberben Isten lelke van. Ugyanaz a lélek, ami Jézus Krisztusban is lakott. És ha tetszenek visszaemlékezni, akkor hányszor volt az, hogy szánta és szerette a sokaságot? Hányszor volt az, hogy megkönnyezte őket? Hányszor siratta őket, hogy olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj? Megesett rajta a szíve. Olvasunk ilyet, hogy megszánta őt. Jézus Krisztus ilyenfajta lelkülettel járt kelt a világban, fájt neki az, amit látott. És azt gondolom, hogy hívő embernek is fáj, amit lát. Jézus sírt, amikor látta Jeruzsálemet, sírt, amikor Lázárt gyászolta, másokkal törődött, amikor iszonyatos lelki és testi terheket viselt. Nem tudom, hogy éreztünk-e már ilyen belső fájdalmat, amikor veszekedő embereket hallottunk. Vagy éreztük ezt a fájdalmat, amikor káromkodók között voltunk. És amikor a mi gazdánknak a nevét szitták. Mint hogyha így megtekergették volna a belső részeinket. Sírtunk-e mások szenvedése miatt, vagy a tehetetlenségünk miatt, hogy nem tudunk segíteni? Vagy mások üdvössége miatt, amikor látjuk a vergődését? Ahogy Pálnak mondta az ige, hogy nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod, hogy látjuk, hogy nehéz. Hátra kéne hagyni a presztist, a nagyképűséget egy picit megalázkodni. Csak egy lépésre van már Isten országától. És nem. Okoztak-e ilyen dolgok fájdalmat, akkor ismerjük az hívő embernek ezt a fájdalmát. Aztán van olyan szenvedés a hívő ember számára, ami figyelmeztető jel, ami olykor vészcsengő. és intés, hogy el ne sodortassunk ezzel a világgal együtt. Olyan fajta szenvedés, ami mint a betegségben a fájdalom. A legveszélyesebb betegségek azok, amiknek nincs kijelzőjük, nincsenek tüneteik, nincsenek fájdalmak. Sajnos a legsúlyosabb betegségnek, a ráknak is van olyan fajtája, amit nem érez az ember nagyon sokáig, semmi fájdalmat. És amikor már tünetek vannak, akkor már késő. A fájdalom az véd, sokkal nagyobb bajtól véd. És a szenvedésnek is van olyan válfaja a hívember életében, amivel sokkal nagyobb bajtól akarja őt Isten megvédeni. A tékozló fiú korgó gyomra, az egy nagyon fizikai, prózai jelenség. Enni kéne, itt pusztulok éhen. De az pont elég fájdalom volt ahhoz, hogy ő gondolkodjon, visszagondoljon, egy emlék eszébe jusson arról, hogy az én atyám házában nem így mennek a dolgok. Csak titeket választottalak, mondja Isten az Ámos könyvében, magamnak ezért büntetlek meg minden gonoszságotokért. Jaj, hogy fáj a hívő embernek. De csak minket. Érdekes módon úgy látjuk, hogy a hitetlen nem bünteti meg minden gonoszságáért. A gonoszok növekednek, mondja a Biblia, gonoszságaikban eltévejedvén és eltéveítvén. Véd attól, hogy el ne sodortassunk ezzel a világgal együtt. Aztán van olyan fajta szenvedés, ami nevelő, alakító, formáló. Úgy szoktuk ezt mondani a gyerekek között, hogy egy jól irányzott, jókor elcsattanó, tisztességes atyai pofon. Isten igényes nevelő testvérek, nem ad ki akármit a keze közül. És aki gyerekeket nevelt, vagy nevel, azt tudja, hogy érdemes igényes nevelőnek lenni. És sokkal jobban fáj neki a saját gyerekének a butasága vagy mulasztása, mint a szomszédasszonyé. Isten igényes tehát, és azt mondja a Zsidó 12-ben az ige, hogy melyik atya az, amelyik ne intené meg és feddené meg a fiát. Isten is ilyen, hogy megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. A fenyítés célja, hogy megőrizze a mi lelkünket. Aztán az van a szenvedésnek egy ilyen minősített fajtája, amit úgy mondanék, hogy azért, hogy az ő szentségében részesüljünk. Sokszor azért szeret rá bennünket Isten a szenvedés útjára, hogy az ő szentségében részesüljünk. Azt gondolom, hogy ez a hitéletnek egy magasabb iskolája. Mert mindig magunkat tudjuk adni, csak magunkat tudjuk prédikálni, csak magunkat tudjuk a szolgálatban is adni. És nem ránk van szükség ennek a világnak, hanem ő rá. És az ő szentségében részesülni azt jelenti, hogy sokkal nagyobb felülettel rá tapadni Jézus Krisztusra. A maga lényét akarja közölni velünk. Azt akarja, hogy egyé váljunk vele, hogy edényévé váljunk. Azt akarja, hogy Istennel találkozzék az, aki velünk találkozik. Mi mindig magunkat produkáljuk, és meg kell halnunk ahhoz, hogy őt tudjuk továbbadni, hogy szentségében részesüljünk. És végül a szenvedésnek az a minősített formája, amit a legmagasabb rendűnek tart a Szentírás is. Hát félve mondom ki ezt a szót, hogy a mártírság, de mégis hadd mondjam, amikor speciál Jézus Krisztus nevéért szenvedünk. Amikor speciál ezért bántanak, ezért szenvedünk hátratételt, megvetést, talán ma nem kell az oroszlánok előtt állnunk az arénában, de megvannak ennek a világnak azok a módszeres kínlasztásai, amivel oda-oda tud pörkölni hívő embereknek. Nektek adatot az a kegyelem, mondja a Filippi levélben az ige, nem csak, hogy higgyetek a Krisztusban, hanem, hogy szenvedjetek is érte. Nagy kegyelem az, és nagy bizalom, hogyha Isten azzal bíz meg bennünket, hogy az ő nevéért bármiféle szenvedést is hordozhatunk. Egy asszonyról olvastam egyszer, és ez nagyon meghatott engem, és nagyon csodálta Isten szertelkét, hogy mennyire bölcsé tud tenni bennünket egy-egy ilyen nehéz helyzetben. Még abban a másik rendszerben történt, amikor egy brigádgyűlésen előhívták azt az asszonyt, akiről mindenki tudta, hogy hívő, és megkérdezte tőle a brigádvezető megszégyenítésére, hogy most mondja meg, kedves kartásnő, hogy mit ad magának a hite. Ad ez magának valamit? Tehát ez annyira absztrakt, annyira elvont dolog, ezzel nem lehet a hétköznapokban semmit kezdeni. És az asszony elmondta azt, hogy ő mind ment át, hogyan vesztett el a férjét, hogyan tudja nevelni a gyerekeit, és hogy mit jelent támasznak kapni Istent ilyen időkben. És akkor egy viszont kérdéssel megkérdezte a főnökét, hogy most brigádvezető elvtárs, én elmondtam, hogy mit ad nekem a hitem. Most maga is mondja el, hogy mit ad magának a hitetlensége. Tehát ezek olyan pillanatok, amikor Isten lelke segítségünkre jön, noha nem készülünk, és izgulunk is, és a megalázottság, az alsóbb rendűség helyzetében vagyunk és pozíciójában, hogy megnyugszik rajtunk az Istennek a kegyelme és szeretete. Nos, hogyha időnként kényelmetlenséggel jár Jézus Krisztus követése, akkor erről van szó, hogy kedves dolog, hogyha valaki Istentől való meggyőződésért tűr keserűséget, és méltatlanul szenvedve viszi ezt. Az nem dicsőség, hogyha a magunk butasága és bolondsága miatt szenvedünk, de az igen, hogyha Jézus Krisztus nevéért. Most a héten voltunk egy ifjúsági találkozón, illetve egy konferencián, és ott Keresztelő Jánosról volt szó, aki nagyon méltatlanul halt meg gyakorlatilag, egy asszony szeszélye miatt, egy férfi gyávasága miatt vették a fejét, úgy tűnik, és hát úgy érezzük, hogy azért egy ilyen prófétához, mint Keresztelő János, nem egy ilyen értelmetlen vég illik. És ott az egyik fiatalember azt mondta a végén, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a végünk, az a lényeg, hogy mire elmegyünk, a küldetés be legyen fejezve. Ez az egy lényeges dolog van. És aztán hozta példának megint csak a zsidókhoz írt levélből a hithősöket. A hithősöknek, ha tetszenek figyelni, ott két csoportja van felsorolva. Az egyik csoportban azok vannak, akik győztek, akik által csodák történtek, akiket Isten megmentett, megszabadított embertelen helyzetekből. És a másik oldalon pedig azok a hithősök vannak, akiket Isten nem mentett meg, akiket széthűrészeltek, akik erdőben bolyongva, bújdosva haltak meg, akiket megégettek, akik a tengerbe vesztek, akiknek nem lett dicsőséges végük. És a mártírság úgymond nem volt a fejük fölé írva. Elfelejtve, elkallódva, mások szemétől elrejtve, semmi megemlékezés között tűntek el ebből a világból. És azt mondja ott az ige, hogy ez nem két kategória az Istennél, hanem ezeket ugyanolyan dicsőségesen tartja számon. Ez a két csapat ugyanúgy ott van Isten szívén. Ezeknek a halála ugyanúgy kedves Istennek. Drága az ő kegyeseinek a halála. És boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg. No hát ennyit arról, hogy miféle nyomorúságokat hordozhat a hívő ember. Egyet talán még hadd mondjak, amire ma jutottam, és ezt olyan speciálisnak érzem. Azt gondolom, hogy a hívő embernek speciális nehézsége, hogy úgy összemosódnak néha a dolgok. Hogy olyan nehéz néha eldönteni, hogy most ez Istentől van, vagy nem. Ez az ember most Istennek a szószólója, vagy a másik oldalnak. Ez most jó irányba tanácsol engem, vagy nem. Én gondolom így, vagy ezt a Szentlélek mondja, amíg ebben a világban vagyunk, addig itt van a másik oldal is. Addig állandóan megszínezi, vagy megsatírozza, vagy beárnyékolja ez a másik oldal is, ami hitünket, a meggyőződésünket, a cselekvésünket. Sokszor vagyunk döntéshelyzetben, szorosságban, és nem egyszerű ezt jól csinálni. Ez egy külön teher. És Jézusnak az a példázata jutott eszembe, amikor beszél arról, hogy a gazda kiment és jó magot vetett a földjébe, és aztán valamely ellenség éjszaka konkolyt hintett a búza közé, és amikor ez úgy meglátszott, és kikeltek a hajtások, akkor jöttek a gazda szolgái, és azt mondták, hogy hát uram, hát hogy néz ez a vetés ki? Hát nem tiszta magot vetettél a te földedbe? És akkor azt mondják, hogy hát akkor talán húzgáljuk, segítünk, kihúzgáljuk a konkolyt, hogy maradjon a tiszta búza. És azt mondja a gazda, hogy hagyjátok egészen az aratásig, mert ne talántán megsérülne a búza is. Értjük, hogy ez a kettősség ott van az aratásig. Nem tudjuk lehántani magunkról a világnak a hatásait. Nem tudunk csak tiszta, fekete-fehér képeket látni, mert nagyon szeretnénk ilyen világos, tiszta képleteket. Hanem mindig ott van a másik oldal is. És figyeljük meg a tanítványok, amikor megszólalnak, vagy a szolgák ebben a példázatban, kétféle mondani valójuk van. Az egyik a panasz. Az értetlenség. Nem értjük. Hát a te igéd tiszta ige, a te beszédet tiszta mag. Magunkban is felfedezzük a konkolyt. Hogy létezik az? A másik meg az ítélet szava. Na akkor szedjük szét, takarítsuk ki, válasszuk el egymástól, de hirtelen, mert jobban szeretnénk, hogyha szét lenne választva. Nekünk könnyebb lenne úgy. És azt mondja a gazda, hogy nem. Ez így marad az aratásig. Az aratásról tudja, hogy mi a konkoly, mi a búza. Ne izguljatok, nem fog összekeveredni. Egy konkoly sem kerül a búza közé, és egy búza sem fog elveszni majd az aratáskor. Ezt mondja hát a nagynyomorúságból érkezőkről, akik jöttek a nagynyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérjetették ruháikat a bárány vérében. Testvérek, ha belegondoltok abba, hogy micsoda nagy ívet ír le ezeknek a hívőknek a sorsa. A nagy nyomorúsághoz képest micsoda ív az, hogy ott vannak az Isten trónja mellett. Hogy lehet megcsinálni ekkora karriert? Hogy lehet befutni ezt? A báránya megoldás. Nem tudjuk eléggé sokszor elmondani, és a Szentírás nem tudja eléggé hangsúlyozni azt, hogy milyen sokra becsüli Isten a báránynak az áldozatát. Milyen sokra tartja Isten a bárány keresztjét, a bárány vérét. Milyen sokat ér az. Micsoda anyag a bárány vére, amelyik ilyenfajta helyzetből, egy megmosatás által ilyen dicsőségbe emelhet egészen egyszerű halandókat, bűnös embereket, mint amilyenek mi is vagyunk. Szeretnénk ezt megerősíteni a testvérekben, nem mindig agyon mondani, mert el is elcsépelté is válik a dolog, de a lényeg az, hogy nem mi tartjuk papok fontosnak azt, hogy Jézusról beszéljünk, hanem Isten tartja fontosnak Jézus Krisztus személyét. Azt mondta, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten tartja ennyire sokra Jézus személyét. Ezért vannak az Isten trónja körül, mert ezt a speciális ruhát, az ünnepi ruhát megkapták, és fehérbe vannak öltözve. És végül itt van ez a szépséges mondat, hogy mi az, ami nem lesz. Sokkal könnyebb Isten országát egyébként úgy meghatározni, hogy mi az, ami nem lesz. Mert pontosan, hogy mi lesz, azt csak sejtegetjük, de nincsenek rá fogalmaink. De amikor elkezdi sorolni a Biblia, hogy mi az, ami nem lesz. Nem lesz éhezés, és nem lesz semmiféle szomjúság. Nem csak víz után való szomjúság van, hanem azt gondolom, akik éltünk már néhány évtizedet, tudjuk, hogy micsoda szomjúságok vannak az emberben. Micsoda elementáris szomjúság szeretet után, vágyakozás, megbecsülés után, kiteljesedés után, elképesztő szomjúság hajszolja sokszor az embert. Nem lesz, megszűnik ez a hiány, ez a hajszoló, űző hiány. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Azok az akadályok, leverő hőség, amitől nem haladunk. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, tessenek figyelni, hogy ő szolgál. Mindig is ő szolgált. Olyan drágák ezek a képek, hogy amikor itt járt köztünk, akkor is ő szolgált. Igével, szeretettel, lábmosással, gyógyítással. Most, amikor az atya jobbján van, most is ő szolgál. Ügyvédünk, imádkozik értünk, igazgatja a mi imádságainkat, a mi sorsunkat, közben jár az atyánál, próbálja a sorsunkat rendezgetni, meggyőzni az Istent arról, hogy ne vágjon ki bennünket, mert még várj egy évet, még hát, ha lesz gyümölcs. Most is értünk szolgál. És amikor végre ott leszünk, akkor leülhetünk az ő asztalához, és ő az, aki táplálékot ad, és aki friss vizet ad, és vigasztalja azokat, akik odaérkeztek az ő szeretetéből. Aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, vizeknek élő forrására viszi őket, és eltöröl az Isten minden könnyet a szemükről. Az idő nem pereg hiába, a könnyeink se hullanak hiába. Egy ószövetség ígében mondja azt a Szentírás, hogy Isten tömlőjébe gyűjti a mi könnyeinket. Miért sírtunk utoljára és mikor volt? Gondoljunk arra vissza. Csak a legutolsóra. Isten látta, hallotta, tömlőbe gyűjtötte könnyeinket, és eljön az az időszak, amikor végleg letöröl minden könnyet a szemünkről. És addig is törölgeti. Folyamatosan vigasztal az ő szent lelke által. Hát adja Isten, én nagy reménységgel és hittel vagyok, hogy Jézus Krisztus a bárányvére elég nekünk arra, hogy ott is ott legyünk. Az szerintem sokkal vidámabb Isten tisztelet lesz, nem lesznek ilyen zavaró körülmények, sokkal többen leszünk, minden népből, nyelvből, és mindenki vallani fogja, hogy igen, Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, és megérte őt Úrnak tartani mindig, akkor is, amikor ez nem látszott. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, bocsáss meg nekünk, hogy sokféle nyomorúságunk abból származik, hogy nem tartunk téged olyan hatalmas Istennek és Úrnak, amilyen te valóban vagy. Bocsáss meg a kis hitűségünket, bocsáss meg, hogy sokszor önvédelemből nem kérünk tőled nagy dolgokat, vagy nem vesszük elő a bátorságunkat, mert félünk a csalódástól, félünk attól, hogy olyat mondanál, amit mi nem tudunk megtartani, vagy olyat mondanál, ami nekünk nem nagyon tetszik, vagy olyan konkrét elképzeléseink vannak, amiket nem akarunk elengedni, és nem nagyon tudunk hozzásimulni a te elképzeléseidhez. Könyörülj rajtunk, Jézus Krisztus, is, szereteteddel puhítsd meg a szívünket, hogy merjünk bízni benned. Köszönjük, Urunk, neked, hogy a te személyed, szereteted, áldozatod elég arra, hogy minket bevigyen az Isten országába. Segíts hát, hogy higgyük, hogy a te nagyságod, hatalmad a földi dolgok elintézésére is elég. Bocsáss meg, hogy sokszor úgy vagyunk, hogy készek vagyunk a mennyre, de alkalmatlanok erre a földi életre. Segíts bennünket itt is sokkal inkább hinni benned, sokkal több mindent rád bízni, sokkal többet várni tőled. Bocsáss meg azt, hogy emberektől várunk nagyon sokat, és így belénk van programozva a csalódás. Kérünk téged, Urunk, hogy áld meg az esténk hátra levő részét, az egész bűnbánati hetet. Segíts, Urunk, hogy valóban táplálékká váljék számunkra a te beszéded, és amikor majd együtt leszünk az úrasztalánál, tele legyen a szívünk örömmel, megtapasztalásokkal. Segíts meg bennünket, Urunk, és lépj ki az elrejtettségből. Segíts, hogy el tudjunk mondani bizonyságtételeket egymásnak, hogy mit teszel ma, milyen az az Isten, aki él, hogyan szabadítja meg az övéit, hogyan válaszol kérdéseinkre. Áldj meg bennünket, Urunk, egy élő Istennek, igaz Istennek a megtapasztalásával. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, hogy a Jézus a Krisztus, és ezeket elhívén életetek legyen az ő nevében. Amen.